A Pergünd Suite után az ámol zongora verseny csendült fel a veszprémi hangvillában. A zongora szólót Luca de Barg játszotta. A karmester Kovács Péter volt. Kamaramuzsika. Csütörtökön 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Prolog. Nem csak opera rajongóknak.
Jó estét kívánok! Ez a Prolog, a keddesti opera közvetítéseket bevezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunkat és a 7:30-as híreket követően Giuseppe Verdi a Pünkösdi Királyság című két felvonásos operáját hallgathatják majd meg, arról a 2001. november 22-én a Budapesti Zeneakadémián rögzített rádiófelvételről, amely egy Pál Tamás által vezényelt koncertszerű megszólaltatást örökített meg. Az akkor igencsak megkésett magyarországi bemutató gyanán felhangzó Verdi operát ismertetvén, az elkövetkező percekben beszéletek majd sok egyéb mellett 15. Lajos lengyel apósáról, és egy többé-kevésbé elfeledett cseh zeneszerzőről, Bellini meghitt librettistájáról és egy kalandos életű franciáról, Otto Nikolájról és a személyes emlékezet csalóka voltáról, a vígopera komponáláshoz kicsit sem alkalmas körülményekről, valamint egy ambiciózus és felettébb nagy tehetségű vidéki fiatalember pályakezdéséről és családalapításáról. És a mai opera bemutatása induljon is innen, vagyis a 20-as évei közepén járó Giuseppe Verdi terveitől és erőfeszítéseitől. Őt 1836-ban, 23 esztendős korában, nem minden kínos húzakodás nélkül kinevezték a Pármához közeli kisváros, az otthonának számító Busszétó zenemesterévé, zeneigazgatójává, valamint megházasodott. Feleségül vette jótevője az őt elkötelezetten pártoló Antonio Barezzi lányát, Margheritát. No és ami számunkra természetesen a legfontosabb, ebben az évben hozzálátott az opera komponáláshoz is. Ez utóbbi már jó ideje Verdi elsődleges törekvése volt. Librettista és libretto után kajtatott, hasznos ismerettségekre próbált szert tenni a zenés színházi világban, először annak még inkább csak a peremén. A levelezésében minden esetre meglehetősen jelentéktelen nevek tűntek fel, és valamiféle szövegkönyvre is szert tehetett, hiszen olyasmiket jelentett bizalmasainak, hogy nem soká már az összes szám vázlata készen lesz. Majd, hogy az operát már be is fejezte, kivéve azokat a kisebb részleteket, amelyeket a költőnek még ki kellene javítgatni. 1837-ben azután már az a remény lelkesítette az időközben apává lett fiatal maestrót, hogy Pármában közelesen be is mutatják dalművét. Az operát, amelynek Rochester volt a címe. Csak hogy utóbb, sem Pármában, sem pedig a még szebb reménynek tetsző Milánóban sem sikerült színpad közelbe juttatnia a Rochestert. Viszont 1839-ben Miután megismerkedett a Scalát és mellesleg a bécsi opera életet is irányító Bartolomeo Merellivel, valamint a milánói társulat számos kiemelkedő énekesével, Verdi mégiscsak elérte és megérte első opera bemutatóját. Ez volt a minden bizonnyal a Rochesterből lelkedzett Oberto, vagy teljes címén az Oberto San Bonifacio grófja című dalmű, amely mára ugyan a Verdi repertoár perifériájára szorult, ám 1839. november 17-én épp elég nagy sikert aratott az ősbemutatón ahhoz, hogy a fiatal maestro három újabb opera megalkotására kapjon felkérést. Még pontosabban, hogy Merelli szerződést kössön vele e reménybeli három új operára az elkövetkező három milánói szezon számára. Annak bizonyságául, hogy az Oberto, habár érett operának bizonnyal nem nevezhető, azért mégis figyelemre méltó mű, következzen egy részlet a második felvonásból. Az Oberto kvartettjének lendületes zárószakaszát egy pármai előadásból idézzük. A karmester Antonello Alemandi, a négy énekes pedig Mariana Penceva, Francesca Sassu, Fabio Sartori és Giovanni Battista Parodi. Imént már többször említettem, hogy a küzdelmesem reményteljes pályaindulással párhuzamosan a fiatal Verdiből előbb férj, majd pedig családapa vált. 1837. márciusában megszületett a lánya, Virginia. 1838. júliusában pedig az ugyancsak az antik rómaiakra visszautaló névvel felruházott fiúgyermek, Icilio Romano. Csak hogy egyik gyermek sem érte meg a két éves kort. Mindkettő meghalt, még az Oberto bemutatója előtt. Ez tragikus csapás volt, azzal együtt is, hogy a gyermekhalandóság ekkorban még a legszerencsésebb családokat is csak igen ritkán került el. Ám de Verdi egészséges volt, és a fiatal Margherita még okkal remélhette, hogy hamarosan újabb gyermekek anyjává válik. Így ebben a nehéz, gyászos, de még nem kilátástalan helyzetben kezdte meg Verdi következő operájának előkészületeit. Mindenekelőtt alkalmatos témát és librettót kellett találnia, márpedig ez nem ment könnyen. Különösen, mivel egy nagyon is praktikus szemponthoz kellett igazodnia a maestrónak. Merelli ugyanis úgy döntött, hogy neki egy új vígoperára, egy opera buffára van szüksége, mert az még hiányzott a következő szezon műsorából. Ezt kellett volna tehát Verdinek szállítania, és ő hosszas válogatás után inkább a legkisebb rosszat, semmint a legideálisabb megoldást választva, Felice Romani az Al Sanislo című librettója mellett kötelezte el magát. És ezen a ponton hadd következzen most egy részint politika, részint színház, részint opera történeti kitérő. A címbeli Szaniszló ugyanis nem más volt, mint Leszczynszky Szaniszló, aki a 18. század első felében kétszer is ült a lengyel trónon, de mindkétszer pár év múltán távoznia kellett a hatalomból, és még szerencse, hogy 15. Lajos francia király apósa lévén azért gondoskodtak róla. Így hát hosszú élete utolsó 3 évtizedét a vigaszdíjul kapott Lotaringia hercegeként tölthette. Alakja és fordulatokban nem szűkölködő sorsa tehát ismerős lehetett a franciák számára, és így történhetett, hogy még a 19. század elején is érdemesnek tűnt Párizsban színdarabot írni, ha nem is róla, de hozzá kapcsolódóan. 1809-ben történt ugyanis, hogy Alexandre Duval, aki volt tengerész, portréárus, trafikos és a Comédie Française megbecsült színésze is, immár elismert darabgyárosként színre bocsájtotta az Ál Szaniszló című komédiáját. Ebben a színműben a később akadémikussá és egyszer s mind a romantikusok, s különösen Victor Hugo Ádáz ellenségévé váló Duval a többszörös lengyel király életének azt az epizódját idézte fel, midőn másodszor hívták meg Szaniszlót a lengyel trónra, és a francia földről septében, valamint inkognitóban kellett távoznia. Ekkor történt volna a darab meséje szerint, hogy egy francia lovag mindezt megkönnyítendő elvállalta Szaniszló ideiglenes megszemélyesítését, és átmeneti királyi szereplése idején mindenféle vígjátéki, no meg szerelmi bonyodalmak sűrűjében lelte magát egy kastélyban. Az Ál Szaniszló tehát a legkevésbé sem történelmi dráma volt, hanem derűs mulatság, és mint ilyen nem csak Párizsban aratott sikert. Egy szűk évtizeddel később, 1818-ban ugyanis a majdan berlini kongeniális alkotótársa gyanánt megdicsőülő literátor Felice Romani operalibrettót írt Duval darabja nyomán, a mára többé-kevésbé elfeledett cseszke-bugyajovicai születésű komponista Adalbert Girovec, vagyis csenéven Vojtěch Matyáš Jirovec számára. A darab Il Finto Stanislao, tehát az Ál Szaniszló címen annak rendje és módja szerint bemutatásra is került a Szkálában, és ott szolid tetszésre is lelt. Verdi ilyes formán egy 2 évtizedes librettót vett újbóli megmunkálás alá, ami korántsem volt szokatlan eljárás. Ilyenkor formailag mindössze csak annak a kimondatlan elvárásnak kellett megfelelni, hogy az új opera nem oroszhatja el a régi címét. Így lett az Ál Szaniszlóból a Pünkösdi királyság, amelyet sajnálatos módon egy újabb családi tragédia árnyékában kellett megkomponálni a Verdinek. A maestrót ugyanis nem csak a torokfájás rohamai gyötörték ekkor, hanem a gyász is. 1840 nyarán, ha minden igaz, agyhártya gyulladásban meghalt a felesége, Margherita. A tragikus veszteség porig sújtotta Verdit, és pár évtized távolából így idézte fel akkori helyzetét, állapotát. Egyedül voltam, egyedül. Röpke 2 hónap leforgása alatt 3 számomra oly kedves személy távozott örökre. A családom oda veszett. A 3 haláleset valójában nem 2 hónap, hanem 2 év leforgása alatt történt. És miközben a visszaemlékezés őszinteségében semmi okunk kételkedni, azért nem kizárt, hogy abban tudattalanul a magyarázkodás mozzanata is ott rejlett. Verdi ugyanis azzal, hogy emlékezetében a családja elvesztését teljes egészében a Pünkösdi királyság keletkezés történetéhez csatolta, oly erőteljesen megindokolta vígoperája sikertelenségét, hogy ezt a szubjektív hitelű képletet legfeljebb csak számottevő érzéketlenség árán lehet megkérdőjelezni. Felesége halála után valóban megkísérelte felbontani a szerződését Merellivel, de végül aztán mégis lelkiismeretesen eleget tett a kötelezettségeinek, és befejezte a vígoperát. 1840. szeptember 5-én a milánói Scalában megtartott ősbemutatón azután mi tűrés tagadás megbukott a pünkösdi királyság. Részben nyilván a zene volt az oka, de részben az előadók is, értékelte a kudarcot a visszaemlékező Verdi, aligha alaptalanul juttatva az előadóknak is a felelősségből, hiszen a Scala az évi társulata döntően a komoly és hősi zsánerű fő attrakcióhoz, Otto Nikolaj Templomos lovak című dalművéhez lett összeválogatva. És így alig hanem kevés érzékük lehetett az opera buffa játékmodora világa iránt. Ám de tagadhatatlan, hogy etéren maga a fiatal Verdi sem mozgott teljes otthonossággal. Egy olyan korban, amikor a szerelmi bájital könnyed humora és érzelmessége jelentette a mércét, a pünkösdi királyság tagadhatatlanul nehézkesebbnek hatott. Pedig az opera igazán nem nélkülözte a bájt, még ha némiképp bumfordi bájt is. Bizonyítsa ezt mindjárt egy komikus kettős a mű első felvonásából. Janel Pantea és Fellegi Balázs énekel.
Ma lo sanno, 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 ma lo sanno,
Akárhogy is, a Scala igazgatósága, vagyis maga Merelli impresszárió, a bemutató után rögtön levette a műsorról a Pünkösdi Királyságot. Ám jeléül annak, hogy a Verdi iránti bizalom és rokonszenv nem szűnt meg, a sikertelen Víg Opera helyére az Oberto újabb előadásai kerültek. Pár évvel később Velencében, majd az 1850-es évek végén Nápolyban azután Al Szaniszló cím alatt még két tisztesen sikeres szériája akadt Verdi első Víg Operájának, amely azonban mindennek dacára mindmáig az opera repertoár peremillelhető. Pedig a Pünkösdi Királyság érdemes a figyelemre, a fölfedezésre és a tetszésre, amint erről ma este önök is meggyőződhetnek majd Pál Tamásék jóvoltából. És most már következzen a mű cselekménye. Miközben Szaniszló király francia földről titkon és álcázottan visszaindul Lengyelországba, egy bretányi kastélyban átmenetileg híve Belfiore lovag személyesíti meg őt. Az álkirály díszvendégként érkezett Kel Barbaro kastélyába, ahol kettős készfogóra készülnek, méghozzá két nem szeretem készfogóra. A báró ugyanis La Roccához, a bretányi nemesi rendek kincstárnokához adná a lányát, Giuliettát, noha ő éppenséggel az öregecske kincstárnok fiatal unokaöccsébe, a derék, ám pénztelen Eduardóba szerelmes. A báró unokahuga, Del Poggio Márkinő ugyancsak nem ahhoz készül hozzámenni, akit szíve szerint választana. Ő ugyanis éppenséggel az álkirályt, Belfiorét szereti, csak hogy megelégelte annak tartózkodását a leánykéréstől, így hát kijelenti, férjhez megy bizonyos Ivrea grófhoz. Mielőtt tovább mesélném a történetet, következzen egy részlet. A vélelmezett lengyel királytól közbenjárást és a seregébe való felvételt remélő Eduardo és Belfiore kettősének igazán lendületes és igazán Verdis zárószakasza. A két előadó Alfredo Garcia és Timothy Bench. Márkinő tehát azt színleli, hogy más szeret, és épp így Belfiore is, mintha már idegenként tekintene a szívének valójában oly kedves hölgyre. Megismerjük Giuliettát, aki igencsak szomorú amiatt, hogy egy öreg úrhoz kívánják hozzáadni, és épp így színre lép maga az éltes kérő, a kincstárnok is. Csak hogy az álkirály a fiatalok segítségére siet azzal, hogy elhiteti a kincstárnokkal, tőle előléptetést, és ráadásul egy gazdag özvegy kezét remélheti. Erre La Rocca közli a báróval, hogy mégsem fogja feleségül venni Giuliettát, mire a báró párbajjal fenyegeti az álhatatlan kérőt. Vagyis az első felvonás az ilyenkor méltán elvárható zűrzavarral, imbroglióval zárul. A második felvonás kezdetén még tapintható is a teljes értetlenség. Először azután a fiatalok ügye kezd elrendeződni, mert hogy a király elrendeli, hogy a kincstartó juttasson a vagyonából Eduardónak, és így az ifjú és Giulietta házasságkötését immár a lány apja, a báró sem fogja ellenezni többé. Fordulatosabban alakul viszont a másik szerelmi szál kibogozása. Belfiore a királyi látszatot őrizve továbbra sem vall ugyanis szerelmet a már kinőnek. Ellenben államérdekre hivatkozva elrendeli, hogy a hölgy jegyese tartson vele Lengyelországba, és így aztán nem kerülhetne sor a Márkinő és Ivrea gróf házasság kötésére. Végül aztán szerencsére levél érkezik, méghozzá a valódi királytól. Szaniszló rendben Varsóba érkezett, Belfiorét pedig hálásan marsallá nevezi ki. Belfiore utolsó királyi döntésével még elrendeli a fiatalok egybekelését, majd felfedi valós kilétét, és végre szerelmet vall a Márkinőnek. Befejezésül halljuk a pünkösdi királyság legutolsó perceit a Pál Tamás által vezényelt remek előadásból.
L'impare il re o ditemi questo si scrive a me finalmente in Varsavia è giunto Stanislao si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona applicare quando volete la perdita d'un trono non vi interessa però perché vi acquista di maresciallo è il titolo e l'onore.
E voi chi siete?
Il cavalier Belfiore! Fedele al primo amore!
Conte!
Barone!
Fui stolido! E tor come si fa? Facciamo l'ogni spirito, tacere converrà.
E facciamo, facciamo con amici, anzi d'arrisi, per morire da sotto, viva, viva, ne salvato, santa regna e testone, e santa regna e testone.
Tu sposa e tu sposa, gli assai, felice assai,
kérem, ha csak tehetik, hallgassák meg ma este Giuseppe Verdi a Pünkösdi Királyság című operáját, és persze tartsanak majd velünk a jövő kedden is, amikor egy még ritkábban hallható olasz opera különlegességhez, Gaetano Donizetti, Klára és Serafina, avagy a Kalózok című operájához lehet majd szerencsénk, egy 2022-es